Eve, akinek mindig gyorsan változott a hangulata, már-már azon a ponton volt, hogy majdnem sikerült megfeledkeznie a gondjairól. Micsoda rémes hely, kiáltott fel, ugyan mire kell ez magának? Csak búvóhelynek, felelt Smith, és elővette a kulcsát. Eve belépett, körülnézett. Hát, kezdte kétkedően, nem hinném, hogy hirtelen abbahagyta, és csak úgy forgott vele a világ, félig elrejtve egy rongyos függöny mögött az ablakpárkányon egy nagy virágcserép állt, amelyben muskátli virított. Mit akar mondani? Kérdezte Smith udvariasan. Eve nem felelt. Nem is hallotta a kérdést. Forgott vele a világ. Szörnyű gyanú ébredt benne. A virágot csodálja? Szólt Smith. Fent a kastélyban akadtam rá ma reggel, és elcsúrtam. Gondoltam, barátságosabbá fogja tenni ezt a szobát. Hol találta? A hal egyik ablakában, ahol úgy szólván kárba veszett minden bája. Be kell vallanom, csalódtam ebben a holmiban. Azt képzeltem róla, hogy majd viráglugassá varázsolja ezt az ócska tanyát, de szó sincs róla. Pedig gyönyörű muskátli, én nem látom annak, olyan, mint a rühes volna, vagy mi. Eve lehúnyta a szemét. Elszoruló szívvel érezte, hogy elkövetkezett a döntő pillanat. Úgy érezte magát, mint a játékos, aki egyetlen lapra tesz fel mindent. Adja inkább nekem, én majd gondozom, éppen ilyesmit szeretnék a szobámba. Kérem, parancsoljon vele, mondta Smith. Igaz, hogy nem az enyém, de azért kérem, parancsoljon vele. Isten vele, mondta Eve. Köszönöm a vendég szeretetét és bőkezűségét. Én meg majd keresek egy-két párnát, terítőt, mi egyebet, amivel derűsebbé lehet tenni ezt a kis házat. Isten vele, egyelőre láthatom később? Azt hiszem, igen. Kitűnő, számolni fogom a perceket. Eve nem tudott tovább várni. Smith eltűnt a láthatárról. Az erdő csendes és néptelen volt. Madarak csicseregtek a lombok között, és a nap kis aranyfoltokkal tarkázta a földet. Eve körülnézett, aztán lekuporodott egy fa alá. A madárdal elhalt. A napfénye kihúnyt. Az erdő hideg és sötét lett, mert Eve megdermedt szívvel, üres tekintettel bámult az előtte fekvő kis porhanyós földhalomra, a kis földhalomra, amit újra és újra átkutatott lázas igyekezettel, hogy megtalálja nyakéket, ami azonban nem volt ott. Az üres virágcserép gúnyosan vigyorgott a lányra. Blendings kastély fel volt bolygatva, a padlástól a pincéig. Lámpák égtek, kiáltozások hangzottak, csengők szóltak. Az egész óriási épületben végig mindenütt olyan sürgés forgás volt, mint egy kaszárnyában az ezred elvonulásának előestéjén. A vacsorának vége volt, és a csapat az utolsó előkészületekkel foglalatoskodott, mielőtt autóseregén elindulna Shifleybe a megyebálra. A lárma betöltötte a kastély minden zugát. Nagy bosszúságára a kiváló Baxternek, aki a könyvtárban éppen okmányait vizsgálta át, hogy másnap reggel örökre távozzon Blendings kastélyból. Az egész házban egyedül Eve Halliday volt az, aki nem törődött a lármával. Túlságosan fel volt háborodva, hogy sem egyébre is tudott volna figyelni, mint a magas sötét gondolataira. Mikor eszébe jutott, milyen gyerekes hiszékenységgel fogadta Smith ostoba meséjét, amivel azt magyarázta, miért tartózkodik Blendingsben álnéven, csak úgy vonaglott a szégyenkezéstől. Smith az egész idő alatt játszott vele, becsapta, és ami a legmegbocsáthatatlanabb, azt merészelte állítani, hogy szereti őt, Eve-et, és itt Eve arca megint lángba borult, már majdnem sikerült neki megszerettetni magát. Most hogy nevethet ezen? Na, még azért nem győzték le. Felszegte állát, és gyorsabban kezdett járni. Smith ravasz volt, de ő, Eve, még ravaszabb lesz. A játéknak még nincs vége. Hello! Eve mellett felvillant egy fehér mellény. Tündöklő cipők lépkedtek a füvön, szőke haj ragyogott a csillagok fényében, a lehető legtökéletesebben kefélve és brillantínozva. Mindez együttvéve Freddy Sreepwood őméltósága volt. Mi az, Freddy? Kérdezte így fásultan. Szólt Freddy, és hangja az önsajnálat, valamint az ív iránti részvét vegyüléke volt. Rémesen kár, hogy nem jön maga is a baricsajba. Nagyon kedves magától, mondta Eve a szokottnál kisé enyhébb hangon. Iparkodott arra gondolni, mint eddig is annyiszor, hogy Freddy végre is jót akar. Mondja, folytatta Eve, Mr. McTodd is megy a bálba? He? Ja, igen, azt hiszem. Hát akkor ide hallgasson, ismeri maga azt a kis kunyhót, amit édesapja átengedett McToddnak? Kunyhó? Sosem hallottam róla. Hát, elég az hozzá, hogy McToddnak van egy kis kunyhója, és mihelyt a többiek elmentek a bálba, maga meg én elmegyünk abba a kis kunyhóba, és betörünk. Freddy nagyot nyelt. De nézze, drágám, szólt panaszosan, ez túlságosan magas nekem, és így értelme sincs. Eve iparkodott türelmes maradni. Elvégre lehet, hogy túlságosan vadul fogott a dologhoz. Ezért hát legyőzte magában a vágyat, hogy Freddyt jól fejbe verje, és igyekezett lassan, érthetően beszélni, lehetőleg röviden. Megmagyarázhatom, ha figyel, és nem szól közbe egy szót sem. Ez az ember, aki McToddnak mondja magát, nem McTodd, tolvaj, aki úgy jutott be ide, hogy McToddnak mondta magát. Tegnap este ellopta a nyakéket, és elrejtette a kunyhóban. Hiszen akkor minden a legnagyobb rendben van. Én őt ugyanis azért hoztam ide, hogy lopja el az ékszert Joseph bácsi számára. Micsoda? Hát persze, tudja, kétségeim voltak, vajon én meg tudok-e majd birkózni ezzel a feladattal. Hát beszerveztem ezt az alakot. Maga hozta ide, vagyis érte küldött és utasította, hogy McTodd néven szerepeljen? Nem egészen, minden esetre ide, mint McTodd jött, amennyire a dolgokból következtetni tudok, de előzőleg én már beszéltem vele, és megkértem, hogy csórja el a nyakéket. Szóval maga jól ismeri? Barátja? Azt éppen nem mondhatom, de azt mondja, nagyon jó barátja Phyllisnek és a férjének. Mondjon el pontosan mindent, szólt Eve. Egyelőre nem értek semmit az egészből. Freddy összeszedte a gondolatait. Hát várjunk csak, úgy kezdődött, hogy én azt mondtam Joseph bácsinak, hogy majd én elcsórom a nyakéket, és odaadom neki, ő meg azt mondta, hogy ha ez sikerül, ad nekem 1000 fitchet. Azaz tulajdonképpen 2000-et, ami szerintem nagyon tisztességes tőle. Eddig világos? Na, aztán egy kicsit begyulladtam, és akkor olvastam az újságban azt a hirdetést. Hirdetést? Miféle hirdetést? Volt egy hirdetés alapban, az állt benne, hogy akinek valami elintézni valója van, az egyszerűen forduljon ehhez a fickóhoz. Hát én írtam neki, fölmentem Londonba, és beszéltem vele. Aztán ő kérdezett meg engem, miért akarom, hogy ellopja Connie néni nyakékét, és aztán elmeséltem neki a Phyllis históriáját, és akkor említette ő meg, hogy ő évek óta a legjobb barátja Phyllisnek és a férjének. Így aztán megállapodtunk benne, hogy ő ellopja az ékszert és ideadja. Meg kell mondanom, hogy meglehetősen rokon szenvedtem a fickóval. Azt mondotta, nem kér pénzt a csórásért. Eve keserűen nevetett. Miért is kért volna, ha egyszer hozzájuthat 20 000 font értékű gyémánthoz, és megtarthatja magának? Freddy őméltósága megvakarta gyönyörűen borotvált állát. Na jó, ha így nézzük az ügyet, szólt, be kell ismernem, hogy a dolog kicsit gyanús. Lámpára is szükségünk lesz, mondta Eve, hogy lássunk a kunyhóban. Tudsz szeretni lámpát? Freddy kénytelen volt megállapítani, hogy az ő ideje nem érkezett még el. Lámpát? Igen, persze, valószínűleg. Jobb lesz, ha 2-t szerez, mondta Eve, és jöjjön ide értem körülbelül 1/2 órával azután, hogy mindenki elment a bálba. Smith kis kélakának nappali szobája még legjobb napjaiban sem volt valami különösen mutatós, de most, mikor Eve munkájában szünetet tartva, lámpája világánál széjjel nézett benne, körülbelül 1 órával a fentebbi társalgás után, a feldúltságnak és pusztulásnak olyan elszomorító képét nyújtotta, hogy az egyszerű erdőőr, akinek egykor otthonául szolgált, bizonyára megijedt volna tőle. Még Freddy is, aki pedig felületes megfigyelő volt, elképedt a felfordulás láttán, amelynek előidézésében ő is részes volt. Hűha szólt, itt ugyan szépen összeromboltunk mindent, ez nem volt túlzás. Eve azért jött a kunyhóba, hogy kutasson, és kutatott is alaposan. Hát az ékszer nincs itt, az biztos, mondta Freddy torok hangon, a szája ugyanis tele volt korommal. Azt én is tudom, mondta Eve, de nem ez az egyetlen helység ebben a házban. Gondolja, hogy odafenn van elrejtve? A pince, a konyha, a szoba már át volt kutatva, most csak az emeleti helyiségek voltak hátra. Bizonyára nincs több, mint kettő, ezek egyikét pedig Freddy már valószínűleg átvizsgálta. A nyomozás ezek szerint vége felé közeledik. Amint Eve megindult a keskeny lépcsőn az emelet felé, a lámpa remegett a kezében, és kísértetjes árnyékot vetett. Most, amikor már közel volt a győzelemhez, ideg állapotára kezdett hatással lenni az átélt sok izgalom. Idegeinek tulajdonította azt is, hogy a szobából pár lépésnyire attól a helytől, ahol most áll, halk köhögést hallott. Eve kinyitott az ajtót, és gyorsan belépett. Freddy kezdte, de a szó megakadt a torkán. Nem Freddy volt az, aki köhögött. Smith volt az. Ott ült a lószőr divány maradványain, egy revolverrel játszadozott, és monoklián keresztül komolyan szemlélte a feldúlt otthon romjait. Jó estét, mondta Smith. Igazán nagyon kedves, mondta udvariasan felemelkedve, hogy benézett. Nem foglal helyet? A diványra talán? Eve összeszedte magát. Nem tartozott azok közé a nők közé, akik a válság perceiben elvesztik a fejüket. Az első ijegysége elmúlt, most elszánt és harcra kész volt. Eve a diványra ült. Mr. Itten hallgatott. Nem nevezhetem Mr. McToddnak, mi a neve kérem? Smith, a P. Néma. Na hát, Mr. Smith, remélem sejti, miért vagyok itt. Azt hittem azért jött, hogy beváltsa szíves ígéretét, hogy ugyanis rendbe hozza egy kis sésztő szobát. Talán nem sírtam meg, ha nyíltan bevallom, hogy nekem a szoba jobban tetszett úgy, amint volt. Lehet, hogy mindaz, amit itt látok, legutolsó divat az ultramodern lakásberendező művészet terén, de én úgy látszik, nagyon maradi vagyok. De komolyan, nem gondolja, hogy kissé túlzottan hangsúlyozza a bizarr elemet? Azért jöttem, hogy megszerezzem a nyakéket. Ah, a nyakéket? És meg is fogom szerezni. Smith a fejét rázta. Megbocsát, szólt, de ezen a ponton különböző.